nézők is figyelhetik a közel hozzák, premier plánba hozzák a színészi arcokat. Ez rendezőileg, az egy egészen izgalmas dolog, egészen más, sokfélét csinált, ugye Hargita Iván rendezőileg, de ez egy kicsit úgy érzem, hogy más, mint amit szok, az egy újdonság az ön számára is, nem?
Hát a kamerázás, mint olyan, hogy a színpadon kamerázunk, ez nem egy új, nem is tőlem származó gondolat nyilván, és elég sokszor használjuk, hol jól, hol rosszul, hol hozzáad, hol elvesz igazából a színházi élményhez. Most azt gondoltuk, hogy miután ebben a mai korban, ugye amikor a 69-es film azért az inkább visszautal a saját 35-ös regényre korában, de mi viszont azt gondoltuk, hogy olyan mértékig elalkotott a képiség, a televíziózás és az internet, ez a fajta állandó képernyő előtt ültség olyan annyira eluralkodott, hogy lehetetlen kihagyni ebből ezt a fajta látványvilágot. És igazából azt gondoltuk, hogy ha jól van használva ez a fajta kamerázás, hiszen mi arról beszélünk az előadásban, hogy ez egy olyan tévésó, amit ugye közvetítenek, és ugye a nézettség az a legfontosabb, hiszen a nézettség után jön a bevétel, és hogy nyilván egy színház az kevés ahhoz, hogy 5-ször, 6-szor, 150-szer megtöltsünk egy 600-as nézőteret, ehhez képest sokkal-sokkal nagyobb nyilvánosság a tévé vagy az internet, és hát ezt muszáj beemelni, kötelező, tehát igazából azt éreztük, hogy elengedhetetlen, hogy a showműsorról, hogyha beszélünk, és annak a visszásságairól vagy diszonanciájáról, akkor lehetetlen kihagyni belőle ezt a fajta képviséget, és akkor így jött az, hogy a színházi showt és ezt a tévés show stúdiójeleget ezt összehozzuk.
Tehát a díszlettervező, tehát a Horesnyi Balázs és a Pap Janu is már régi partnerek, látványpartnerek. Miért pont őket választotta erre?
Hát ez a tervezőkkel való munka azért egy bizalmi viszony, tehát hogy nyilván, hogyha ismerkedünk több tervezővel, és akivel hasonló a gondolkodásunk, ízlésünk, nem kell, hogy feltétlenül egyforma legyen, mert hogyha meg nagyon egyforma, akkor talán nem is tudunk egymásra hatni, hogy igazából olyan közös jó munkák voltak mindkettőjükkel, hogy egy egészen más típusú anyagot is szívesen vállaltunk, hogy egyszer csak így nekiugrunk egy egészen más hangulatú színháznak, mint amit eddig csináltunk.
És ugye a zenéről is, mert azért ez egy zenés látványműfaj lett ebből a produkcióból.
Kéménc Antal volt, aki a zenei vezetője volt, hát irdatlan nagy munkát végzett. Mindenfajta zenékkel, meg hangbejártásokkal együtt azt hiszem 400 jel van, amit használunk ebben az előadásban. Nem a mennyiségre mentünk nyilván, de mégis ennek az egésznek ezt a show jellegét és ennek a egymásba ölelő időzónáknak az elválasztását és jelölését és a megfelelési kényszert, ezt mind ez a fajta zenei megjelenés is, meg hang megjelenés is jelöli. Tehát rendkívül fontos, és óriási nagy munkát végzett. Az nyilván szerencsés, hogy azért talán fele részben, vagy még nagyobb részben mi inkább prózai színház vagyunk, de hát olyan remek hangú színészek vannak itt, akikkel egy ilyen műfajt simán be lehet vállalni, sőt, kötelező.
Nagyon sok szereplő jelenik meg, akkor itt a szereplőválasztásról.
Hát ez egy, az eredeti történethez nyúltunk annyiban vissza, hogy igazából egy talán fiatalabb srác a Robert, aki a Glóriával együtt van, és Pikali Gerda, a Glória és Fekete Gábor pedig a Robert. Ők már többször játszottak együtt. Nyilván eleve egy ilyen nagyon bonyolult tömeg jelenetekkel tarkított, nagyon, nagyon sokrétű előadást az ember akkor vállal be szívesen, hogyha már többször dolgozott egy csapatba, és miután már évek óta dolgozom itt, ezért gondoltam azt, hogy ezt a nehézségi fokot meg tudjuk ugrani. Nagyon fontosak ebben a történetben. Két nagy bohóc kellett, akik viszik ezt a show műsort, és Horváth Csenge és Lábodi Ádám a két műsorvezető, akik hát nehéz a nézők közönségnek a szívébe lopni magukat, mert hát azért ők egy fergeteges karikatúrát és egy torz tükröt mutatnak. Ők nem ilyenek, hanem valami fajta elrajzoltság ennek a műsorvezetői önelégültségnek, ami dívik. Nagyon izgalmas volt, hogy a többi szereplő is, a Szabó Emília, aki komoly szerepet játszik benne, Fila Balázsa, Zöld Csaba, tehát hogy Szabó Gabi, tehát hogy csomó remek színész van, akik ebben a történetben valójában nem könnyen lehet megszólalni, mert nincsenek 20-80-100 mondatok arra, hogy képviseljenek egy-egy szituációt, vagy egy-egy jellemet felépítsenek. Tehát ez egy valóban összeszokottsághoz és egy nagyfajta színpadi rutinhoz és tehetségre van szükség, hogy ők ezt meg tudják szólaltatni. Szerintem igen magas fokon művelik ők ezt.
Egy nagyon izgalmas előadás született látványilag is, és színészileg is.
Hát reméljük, hogy megtalálja a közönségét. Azért mi hiszünk abban, hogy vannak előadások, amiknek az a funkciója, hogy nyilván minél szélesebb réteget hozzanak be, és evidensen azt a fajta népszínházi hagyományt, hagyományt kövessék, hogy a szó nemes értelmében szórakoztassanak, és azt gondoljuk, hogy kötelessünk az, hogy a gondolkodva szórakozni is hozzátartozik a mi kultúránkhoz, tehát amíg be nem tiltjuk Petőfi Sándort és nem tudom, Thomas Mann-t, addig azt gondoljuk, hogy ez is hozzátartozik szerves része a kultúránknak.
És az embereknek igénye lenne rá?
Hát igen, mert valójában a kultúra nem egy arisztokratikus műfaj, hanem a gondolkodási igényünknek egy kifejeződése. Tehát, hogy a hál' Istennek az ember jól van alapvetően, és mégis vannak gondjai, és ezekről a gondokról az a normális, hogyha beszélget, és hogyha gondolkodik, és a színház is ebben a folyamatban egy nagyon izgalmas partner tud lenni.
Köszönöm szépen. Egy produkciós iroda Magyarország legjelentősebb magánszínháza, alapítója és tulajdonosa Orlai Tibor. Céljuk szórakoztató és művészszínházi produkciók létrehozása és azok eljuttatása a legszélesebb közönségréteghez Budapesten, a fővároson és országhatáron kívül is. Az évenkénti 600 előadás 40%-át vidéken játsszák. Az igényes színház ismérve a nagyszerű darabok, nagyszerű rendezők, remek színészek hiteles előadása. Ez valójában minden produkcióra érvényes itt. A szerző most Neila Bluth, amerikai drámaíró, filmrendező, forgatókönyvíró. Leginkább az általa írt, majd filmre adaptált, díjazott darabjairól ismert. Tud témát választani, kibontani és formában önteni. Ugyanis egy magánszínházban csak olyan darab mehet, amely megszólítja a nézőt, amely az ő életéhez kapcsolódott, kapcsolódhat és kapcsolódni fog. Ez a darabja egy egyfelvonásos, amilyet Göttinger Pál fordított és rendezett, ami mi másról szólna, mint az örök témáról, a szerelemről. Hiába, hogy amióta ember az ember, örök a téma, de a világháló ebbe is beleszólt. A lényeg, többségében a személyes találkozás az elkerülhetetlen most is, de a közvetlenség, a maga a kapcsolat megváltozott. Mindenki el van a maga kütyüjével, ha pedig nem egyedül, akkor nagy társaságban, buliban, személytelenül. Minden ember társra vágyik, ez valami múltszázadi sláger. Ha volna valaki, azt mondaná, hogy ébredj, nem fonodna rám a bánat, szemembe hullanának tűztolú reggeli fények, reggeli fények. Ha volna valaki, aki azt mondaná, hogy járjak, minden utca hívogatna, néznének megtakadva csalóka, éjszakai árnyak, nos, így folytatódik ez a sláger szöveg tovább. Itt egy fiú és egy lány megtetszenek egymásnak egy buliban, és a tetemes alkoholmennyiséget magába borító leány fölhívja a fiút a lakásába. Ott aztán kicsit kiurzanodva kiköti, hogy csak picit maradhat, semmiféleképpen sem reggelig, és azzal a szándékkal, amivel esetleg följött. Az egymás megismerése, értések és félreértések szócsatáink keresztül bontakozik. A lány tüskésebb, a fiú megértő és megengedő. Ketten vannak egy mai gazson lakóterében. Történetükben semmi rendkívüli. Az első pillanattól tudjuk, hogy mi lesz a vége, de a szellemes párbeszédek és a két színész játéka izgalmassá tesz minden pillanatot. Barta Ágnes Zilahon, Mészáros Mártin Zentán született, ő a Szentesi Gimnáziumban járhatott, ahonnan annyi színész nagyság indult. És ők ketten a kaposvári színművészetén találkoztak. Értik és érzik egymás gondolatait, gesztusait, még ebben a darabban is. Nagyon kedves, szeretetteli történet ez a szerelemről, a minden ember számára nagyon nehéz feladatról, hogy párt kell találni. Neila Bluth, ha lenne valakim, Barta Ágnes, Mészáros Martin előadásában, Göttinger Pár rendezésében, ezt az Orlai produkciót a 6 színben lehet látni. A szép rettenete Jovian György kiállítása a Műcsarnokban. Jovian poézise az ecsetjébeni színeiben rejlik. Ő a legfestőbb festők egyike. Nagyváradon a Peceparti Párizsban a 19. század elejének újat és szépséget álmodó városában nevelkedett. Akármilyen idők is jártak a levegőben, még ott a Diék holnapja, a társaság, Babics, Balázs Béla, Dudka Ákos, Emős Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka, és építészetében a gyönyörűség. Nagyváradot 2012-ben Európa 23 legszebb szecessziós városának sorába választották. A szecesszió szinte mindegyik válfajára, köztük a berlinire, a bécsire, a legnerődőn nevével fémjelzett magyarosra és a Koskároly által vezetett fiatalok csoportjának munkáira egyaránt találunk példát a városban. Legner ugyan nem alkotott Nagyváradon, de számos őt követő neves építészpáros igen. Komor Marcell, Jakab Dezső, Márin Zoltán, Jámbor Lajos és a helyi születés vágó testvérpár egyaránt letette itt a névjegyét. Jovian ezt a várost tartja szellemi bölcsőjének. A bukaresti képzőművészeti főiskolán, bár nem Corneliu Baba volt a tanára, de látogatta az óráit a kötelező penzumokon felül. Ekkortól már szerepel kiállításokon. A főiskola után főállásban egy nagyváradi műanyaggyárban volt csomagolás tervező, a színháznál csak felkérésre dolgozott. Igaz, elég rendszeresen. Amúgy a történet kétélű, mint mesterképzős évfolyam első, a végzés után kiemelt álláshely járt neki. Akkoriban a Marosvásárhelyi Képzőművészeti Gimnázium volt a csúcs, ezt kapta meg. Viszont egy azóta már meghalt kollégája vásárhelyi volt és két gyermekes apa, ezért ő felajánlotta Molnár Dénesnek a neki szignált állást, és elcserélte vele Váradot. Nem vonzott a vásárhely, viszont Váradon a színház díszlettervezője és grafikusa lett, ami a fő, itt otthon volt. 1982-ben települt át Magyarországra, ahol a játékszín, majd a Merlin színház grafikusa, aztán nyugdíjazásáig a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársaként dolgozott. Festőművészként bekapcsolódott a Honin művészeti életbe. 1985-ben 4 hónapot töltött a Római Magyar Akadémián, majd belgiumi tanulmányút következett, de volt az Osztrák Kulturális Minisztérium ösztöndíjasa, alkotott Lisszabonban, és volt ösztöndíjasként Párizsban is. Munkácsi díjas érdemes művész, akinek művei számos hazai és nemzetközi köz- és magángyűjteményben szerepelnek. Minden kiállításával meglep engem. Mindig újabb és újabb arcát mutatja, és mindig brilliáns festőiséggel. Színeivel, színeinek dinamizmusával, a fénykezelés drámaiságával Caravaggiót juttatja eszembe. Jovian témavilága mindig valóságos élményanyagból merít. Harci cselekmények nyomai, természeti katasztrófák, város és épületrombolások, roncsterepek, mindaz, amit az ember valaha teremtett, aztán elpusztított. A pusztulás végérvényes és visszavonatatlan rettenetét örökíti úgy, hogy a széttört, összenyomorított darabokban még ott a szépség, az erő. Nem lefesti, hanem újraalkotja bennük a gyönyörűt. A fémhulladék nyomorultságában ott tükröződik a glória. Jovian meggyőződése, hogy a festmények szakrális szerepe nem tűnt el a világból, és ez a szakralitás a legprofánabb formában is érvényesül. Az első teremben többségében a romtás képei, fémhulladékok össze-vissza formában feldarabolt csődarabok. A halomra hányt betonhulladékból kikunkorodott dróddarabok, mészpor és a koszosság millióm szürke árnyalatából varázslatos, aranyló sárgák és lehletnyi bíborok bukkannak elő. Ezek a felbukkanó színek a fém meg kékes keménységét, a törött lézdarabok otrombasságát valami éteri fényjel derítik. A második teremben figurális festményei láthatók, erőtlenül is élető duzzadó férfi alakok és a talányos pózokban kijúvóan kitárulkozó nők. A harmadik terem a pusztulás romjainak színekben ragyogó formái. Közelképek ezek, hogy jobban megcsodálhassuk az üszkös falángok alakított redőzéseit, a betonhulladékok formagazdagságát, a húzaldarabok játékosságát. Fájdalomtól átíthatott minden kép, mert a jelen csonkítottságában, kidobottságában, elhajtottságában ott a valaha volt egész szépsége és használhatósága, a teljesség gyönyöre. Ezt Jovian azzal a gondossággal éri el, amit ecsettel és a különböző olajfestékekkel varázsol. Ez a festésmód eredményezi azt a valóságot szinte meghaladó finom képfelületet, amely megállít és szemlélésre kényszerít. Ezekben a nagyméretű többségük 2-3 méteres alkotásokban el kell mélyedni, mert titkot rejt mindegyik. A valóságban megélhető rettenet és a festett rettenet nem azonos kihatású. Jovian megfestett pusztulásai a szépség élményét adják. A szépség és a fenséges egymással összefüggő fogalmak. Mert mi a szépség, ha nem annak a rettentőnek a kezdete, melyet elviselünk még, épp ha csodáljuk, azért, mert hagyja, közönnyel létezünk csak. Tandori fordítása ez Rilke Duinoé elégiájából. A fenséges fény és a hátborzongató elmúlás, a vég, ezeken a képeken a festőiség gyönyörűségével örökítődnek. A képeken a romok, az ember tervezte világ összeomlása, a természet vagy az ember által mára már egyre megy. Jovian György elkötelezte magát a szépség mellett, és ezt a szépséget mives festőiséggel fejezi ki. Ez a világ iszonytató. Az iszonytatót nem szabad eltagadni. Jovian sem teszi. Felmutat és láttatja a voltat, az elmúlás fájdalmát, és azokat az értékeket is, amelyek meg-megcsillannak még ebben a rettenetben is. A szép rettenete Jovian György kiállítása a Műcsarnokban, január 19-éig. Február 3-ától 9-éig Corvin moziban megrendezik a 44. magyar filmszemlét. Több mint egy éves előkészítés után sok száz ember lelkesedésének, jó szándékának és akaratának köszönhetően február 3-án hétfőn este felgördül a függöny a Corvin mozi kordatermében, és elkezdődik a filmszakma közös ünnepe. 1965-ben született meg a magyar játékfilmszemle, amely 1986-tól a Magyar Filmszemle néven a Magyar Filmművészek Szövetsége szervezésében 2012-ig évről évre összegyűjtötte az adott év magyar filmtermését. Az elődök előtt tisztelegve és a magyar film jövőjéért érzett felelősség tudatában a 44. Magyar Filmszemle a Magyar Filmművészek Szövetsége szervezésében létrejövő versenyfilmfesztivál. A filmszemlét a Magyar Filmművészek Szövetsége megbízásából az mfszemle.hu non-profit Kft. Szervezi. A 44. Magyar Filmszemle hagyományaian híven szeretné összegyűjteni és bemutatni a magyar filmkészítők munkáinak legteljesebb körét, szolgálva ezzel a magyar filmművészet fejlődését, az alkotók egymás közti és a nézőkkel való személyes kapcsolatainak fejlesztését. Célja, hogy az filmalkotások bemutatásán keresztül segítse a magyar társadalmat szellemi értékeinek, örömeinek, konfliktusainak bemutatásában és megoldásában. A filmszemle 8 versenykategóriából és további filmalkotások bemutatását szolgáló szekcióból, a panoráma és az információs szekcióból áll. A filmszemle versenykategóriái játékfilm, kisfilm, kísérleti film, dokumentum, film, rövid dokumentumfilm és dokumentumfilm sorozat, animációs film, rövid animációs film, televíziós film sorozat. Az egyes versenykategóriák zsűriében a filmszemle igazgatója által felkért szemle tanács által támogatott személyek vesznek részt. A filmszemle igazgatója a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke Muhi András producer, aki több remek alkotás mellett a Csak a szél, a testről és lélekről, Larry elfogy a levegőt című filmek elkészülését is segítette. A szemletanás tagjai Pataki Ágnes producer, egy nap fekete pont veszélyes lehet a fagyi, üvegtigris, Liszka Tamás, a Budapest film vezérigazgatója, Csutak Tamás, exkluzív producer, feleségem története Aglaya Swing, Liza Róka tündér, Kovács Gábor producer, fekete pont, fehér tenyér, Biblioteke Pascal, és Meskó Zsolt, írórendező, Szent Iván napja, Somlói Galuska, Fehér Alsó. Tehát Pataki Ágnes, Liszka Tamás, Csutak Tamás, Kovács Gábor és Meskó Zsolt a szemletanás tagjai. Újból filmszemle. Csodálatos kezdeményezés és nagyon fontos. Hogy lehet ebből belefogni? Pataki Ágnes, producer.
Hát nekünk is nagyon fontos, hogy egy ilyen filmszemle létrejöjjön, mert mi is érdekeltek vagyunk például olyan független filmekben, amik nagyon jó lenne, hogyha nem merülnének feledésbe, vagy egyáltalán esetleg új újból lehetőséget kapnának, és egy nagyobb közönség tudná megnézni ezeket a filmeket. De nem csak a személyes érintettség miatt tartom fontosnak, hanem a régi élményeim miatt is. Szóval számomra, amikor bekerültem a filmszakmába, nagyon fontos pillanatai voltak a filmszemlés vetítések, filmszemlés találkozások, és azt szeretném, hogyha ezek a fontos pillanatok másokat is elérnének, és mások is élvezni tudnák.
Tehát ez nem csak munka egy ilyen megszervezése, hanem ez anyagi teher is.
Hát iszonyatos anyagi teher. Úgy indultunk, hogy én Kovács Gáborral együtt, Csutak Tamás és Muhi András összefogtunk 1-1 millió forintot otthonról egy bankszámlára beutaltunk, és ebből kezdtünk el dolgozni, de természetesen ez csak egy töredéke a pénznek, amiből meg lehet szervezni egy ilyet. Ezek után felkerestünk támogatókat, potenciális támogatókat, például a Magnetbank támogat bennünket, például az RTL Klub támogat, a Centrál Média, és még várjuk a producertársainknak a támogatásait is. Ígéreteink már vannak. A főváros, amelyik a fő támogatója a filmszemlének, a fővárosod ad teret, ad területet a Kormi mozi formájában, és egyáltalán a főváros az, amelyik ami nélkül nem jöhetett volna létre.
Hogy fogadtak a kollégák?
A kollégák nagy örömmel fogadják a lehetőséget, hiszen ugyanúgy, ahogy nekem 12 évvel ezelőtt fontos élményeim vannak a filmszemléről, ugyanúgy másoknak is. Azok, akik meg még fiatalok és nem élték meg a filmszemlét, azok meg vágyódnak az újdonságra, szóval meg hírből egyébként is ismerik ezt az érzést.
Köszönöm. Végre filmszemle. Mecskó Zsolt, rendező, forgatókönyvíró, író.
Végre filmszemle, 13 év után újra magyar filmszemle. A Magyar Filmművészek Szövetsége Muhi András vezetésével, aki tavaly választottak meg elnöknek, tűzte ki azt a célt, hogy legyen újra filmszemle. Kettős céllal. Az egyik az, hogy tulajdonképpen azokat a viszonyokat, amik jelenleg egy kicsit a magyar filmszakmában uralkodnak, kicsit darabjaira esett és kicsit széteső hangulatban lévő filmszemlét, hogy újra legyen egység. De nem az egység a cél, hanem az, hogy beszélgessünk egymással. Egy filmszemlén, a régi filmszemléken is nem számított, hogy ki honnan jött, ki mit gondolt, mi volt a fejében. Azt gondoljuk, ennek a filmszemlének is ilyennek kell lenni. A filmnézés összehoz minket, és a cél az, hogy február 3-a és 9-e között teremtsünk egy olyan otthonos, szereteteljes világot, ahol mindenki jól érzi magát.
Ezt milyen eszközökkel teremtik meg?
Megpróbálunk például a Corvin moziban egy ilyen filmstúdió jellegű nagy díszletvárost építeni, ahol különböző filmeknek a díszletei lesznek felállított. Lesz kávéház, egy patika részlet, egy fogorvosi rendelő, egy utca részlet, és ezek mind azt a célt szolgálják, rengeteg székkel, paddal, üléssel, hogy le lehessen ülni és lehessen beszélgetni, de mindezt egy kicsit ilyen álommese világban. Ezt a célt szolgálja, hogy minden nagy játékfilm után egész egy órás beszélgetések lesznek, vagy akár több is. Tehát rögtön a film után az alkotókkal lehet találkozni, és a másik az, hogy rengeteg szakmai beszélgetés, tehát fórumbeszélgetések, rendezők fóruma, producerek fóruma, a nézőknek lehet találkozni külön színészekkel, külön kisjátékfilmesekkel, animációsokkal, és tulajdonképpen lesznek újdonságok a filmek elbírálásában. Például a nagyjátékfilmek a hagyományos szakmai zsűri mellett lesz egy ökumenikus zsűri, ahol társadalmi szervezetek, magyarországi egyházak képviselői lesznek. Február 3-án lesz a megnyitó, 9-én pedig a záró ünnepség.
Kiket szólítanak meg zsűriként, és ugye az egész magyar filmszakmára vonatkozik a szemle.
2023. január 1-e után készült magyar filmeket várunk. Minden producert és minden rendezőt, aki ebben az időszakban készített nagyjátékfilmet, kisjátékfilmet, kísérleti filmet, animációs filmet, az animáció a nagy legnagyobb újdonság, mert eddig nem volt a szemlén.
Pillanat, kecskeméti filmszemlével van valami kapcsolat, de ugyanúgy mindegy, mindenki csinálja maga dolgát.
Így van. Tehát animáció, nagy hosszú dokumentumfilm, kis dokumentumfilmeket szólítunk meg. A nagy kategóriákban 5 fő zsűrik vannak, a kisebb kategóriákban 3 fő zsűrik. A nagyjátékfilmes zsűriről egyelőre csak annyit mondhatunk, hiszen decemberben lesz a bejelentése, hogy van benne 2 Kossuth díjas, nemzetközi A-kategóriás filmfesztivál győztese, szintén nemzetközi fesztivál legjobb színészi alakítást hordozója, tehát egy nagyon rangos zsűrit sikerült megnyernünk, és nagyon fontos, hogy minden szakmai felkért egyből igent mondott.
Mindenki örül annak, hogy végre lesz. Mindenki nyitottan fogadta a megkeresést, szakmabeliek.
Úgy látjuk, hogy igen. Tehát mindenki örül, és ezt a filmszeme szlogenje is ez, hogy újra látjuk egymást, És ez egy nagy öröm. Tehát a régi filmszemléknek is ugye ez volt a klasszikus egyedisége, a beszélgetés. És nem csak egy elitista szemlélet, tehát nem csak a rendező, a producer találkozott egymással, hanem a szakmabeliek és a világosítók, a fókuszpullerek, mindenki, aki eljött a filmekre. És ezt a hangulatot szeretnénk megidézni. Azért is, mert ezek a beszélgetések alapvetően a magyar filmkészítést szolgálják. Ha látjuk egymás filmjét, beszélgetünk róla, az olyan, mint egy ilyen gyakorlatilag szakmai akadémia, és az utóbbi időben elmaradt, és ez egyrészt szolgálja a mi fejlődésünket, a filmesek fejlődését is, másrészt pedig a nézők számára hosszú távon jobb magyar filmeket eredményez.
Beszélhetünk változáson, mert azért a 13 év az elég nagy idő, és nagyon sok minden történt technikailag, képhez való viszonnyal kapcsolatban, nagyon sok minden történt ez alatt a 13 év alatt. Jelent ez valami változás?
Azt gondoljuk, hogy a mozinak, Corvin mozi a 102 éves, de a mai napig, hogyha valaki beül egy mozi előadásra, akkor megérzi a közösségi élményt. Tehát otthon fantasztikusan lehet nézni streamingen bármi televízió alkotásokat, de nincs meg az az élmény, amikor 100 ember felnevet, vagy egyszerre szuszog, vagy akár sír, vagy tehát érzelmeket nyilvánít. Az döbbenetes erő, tehát a mozi még mindig tudja ezt a csodát. És a magyar filmszemlék ettől is jók voltak, hogy itt aztán át lehetett élni, főleg a premier filmeknél, vagy utána is, hogy gyakorlatilag együtt dobban a szív. És tulajdonképpen ezt keresjük újra a magyar filmszemlébe, és hogy mindenkit hívunk azért, hogy a nézőtéren újra együtt dobbanhasson a szívünk, és együtt izgulhassunk a magyar filmhősökért.
Köszönöm. Végre filmszemle. Mit jelent az ön számára? Liczka Tamás, a Budapest Film igazgatója.
Hát nekem egy nagyon meghatározó gyerekkori élményem volt már a filmszemle, és nagyon-nagyon élveztem azt a hangulatot, amit régen a nagy klasszikus filmszemlék idején lehetett átélni, hogy mindenki, az a teljes filmszakma ott van, és mindenki kíváncsi a másiknak a filmjére, és nem csak a rendezők vagy a főszereplők, hanem a szakmának az összes viselője, az operatőrök, fártmesterek, dramaturgok, felvételvezetők, asszisztensek, hangmérnökök, vágók. Szóval, hogy mindenki kíváncsi volt, ez a hangulata volt a szemlének klasszikusan, és ezt szeretnénk most is visszahozni, hogy tényleg kíváncsiak legyünk egymás munkájára, és legyen egy olyan hely, meg egy közös erre dedikált hét, amikor örülni tudunk egymás sikereinek, és végig tudjuk beszélni, hogy melyik filmről mit gondolunk.
Nem véletlenül volt ez a 13 év szünet. Most azért mégis sikerült összehozni.
Igen, és annak nagyon örülünk, hogy ez részben egy budapesti projektnek számít, hiszen van egy mozimániás főpolgármesterünk, egyébként a Városházán rengetegen nagyon szeretik a mozit, és van a fővárosnak egy mozikra szakosodott cége, és ennek a mozinak, itt a Corvinban vagyunk, nagyon jót fog tenni az, hogyha a mozi iránti, magyar filmek iránti lelkesedésünket így együtt tudjuk demonstrálni, amiben benne van a városnak a teljes szervezete, és benne van az egész filmszakma.
Köszönöm. Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. Remélem, a jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.